Jézus mondja, békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az Ézsaiás próféta könyvének 11. részéből, a 11. rész első 10 verséből. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével és ajkai leheletével, megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség. És lakozik a farkas a bárányjal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán kölyök és a kövérbarom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és a medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes részen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk ezen a vasárnapon is a te szent házadban. Köszönjük neked, hogy készítettél utat, hogy hozzád eljussunk. Köszönjük azt, hogy kereshetünk téged, és köszönjük, hogy a mi keresésünk nem hiába való. Te látod, hogy olyan sokszor nem érezzük a te jelenlétedet, olyan sokszor úgy érezzük, hogy az imádságaink még a plafonig sem jutnak el, de olyan jó mégis tudnunk, hogy te meghallgatsz minden imádságot, te komolyan veszel minden kérdést, minden Isten keresésünkre odafigyelsz. És olyan jó, hogy te nem hagysz bennünket kétségek és bizonytalanságok között. Te látod azt, mennyei atyánk, hogy milyen szívvel jöttünk most ide, milyen kétségek vagy milyen békétlenség van talán bennünk. Kérünk azért, hogy valóban az Úr Jézus békességét, amit megígért nekünk, add a mi szívünkbe. Add, hogy tudjunk teljesen rád hagyatkozni, tudjunk teljes szívvel benned bízni. Hiszen te vagy a mennyei, a földi, a föld alatti seregek ura is. És éppen ezért hozzád menekülünk, hozzád szeretnénk ragaszkodni, és azért imádkozunk, ahogy énekeltük is, hogy mutasd meg magadat nekünk, jelentsd ki nekünk az Úr Jézus Krisztust, hogy őt lássuk, hogy őt szemléljük, hogy benne gyönyörködjünk, hogy senki és semmi más ne vonja el a figyelmünket róla. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy a te szent lelked által légy jelen, és szólj hozzánk a te igéden keresztül, az Úr Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai Isten tisztelet alapígéjét, úgy, ahogy írva található a már elhangzott bibliai szakaszban, Ézsaiás proféta könyvének 11. fejezetében, a 9. versben. Így szól az ige. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, amikor még a világon több ember által nem érintett és fel nem bolygatott hely volt, akkor a felfedezők megfigyelték, különösen akkor, amikor távoli szigetekre mentek, hogy azok az állatok, amelyek még nem találkoztak az emberrel, nem félnek az embertől. Merőben új tapasztalás volt ez a nyugati felfedezők számára, akik másképpen ismerték meg a vadállatokat. Másképpen ismerjük mi is, hiszen amikor kiderült egy-két hónapja a hírforrásokból, hogy a bükkben egy farkas lakozik a párjával, akkor mindenki megijedt, de a természettudósok megnyugtattak mindenkit, hogy nem kell félni, mert a farkas még az embernek a nyomát is elkerüli. Fél az embertől. Az embert nem ismerő állatok nem félnek, de akik már megismertek bennünket, azok félnek. Miért van ez így? Milyenek vagyunk mi emberek, ami miatt így viselkedik velünk a természet? Mi az, ami annyira rettenetes mi bennünk? Talán az, hogy ahol az ember megjelenik, ott elkezd pusztulni a környezete. Pusztulás és puszta marad az ember után. Elég, ha csak a nagy büszkeséggel emlegetett 1000 éves Kárpát-medencére gondolunk, és hogyha képzeletbe elmegyünk ezekre a vidékekre, akkor áthatolhatatlan sűrű erdőségeket látunk a hegyekben, őserdőket, hatalmas erdőket, ligeteket a folyóvölgyekben, az ártereken. Egy édeni állapotot láthatunk, és ennek ellenére, illetve ezek után azt látjuk a mai Kárpát-medencében, hogy ott van az erdélyi mezőség, amely valamikor erdős vidék volt, és most már pusztaság, vagy nem kell Erdélybe menni, elég, ha elmegyünk az abaui Cserehátra, ahol a nevét adó tölgyfa, az már csak mutatóban van, esetleg egy-két több száz éves parasztház mestergerendájaként. És sokáig lehetne még sorolni hazai, külföldi, globális példákkal az óránként pusztuló fajokat, az üvegházhatás következményeit, a föld és a víz, a levegő szennyezettségének a mértékét, az adatokat. Sok-sok dolgot, ami arról beszél, hogy romboljuk a kertet. Romboljuk azt a kertet, amely élőhelyül adatot nekünk. Romboljuk azt a kertet, amelyet Isten az embernek szánt, azért, hogy művelje, azért, hogy gazdája legyen, ne pedig egy kizsigerelő, kirabló tevékenységet folytató, lehet, hogy durva a kifejezés, parazita. Igen, nem lelakásra adta nekünk Isten ezt a helyet. Az emberi kultúra nyomán mégis lassú, de biztos pusztulásnak indul a természeti környezet. Ezt láthatjuk akkor, ha az ember tevékenységét, kifelé irányuló tevékenységét megvizsgáljuk. Azonban az emberi közösség pusztító ereje nem csak kifelé irányul, hanem az emberiség önmagát is pusztítja. A testvérharc zsigereinkig lenyúló mélységéről beszél már a Biblia első lapjain is a Szentírás. Emlékezzünk vissza, hogy mit is tett egymással az első testvérpárnak a Kain nevű tagja, megölte a másikat. Erről beszél az a mondás, amelyet egy ókori szerző nyomán Thomas Hobbes tett ismerté, homo homini lupus, ember embernek farkasa. És ez látható már Kain és Ábel történetében, ez látható az ószövetségi háborúk, az ókori háborúk sokaságában. A legtöbb gyilkosság mélyén az agresszió, a másik iránti harag, düh húzódik meg, és már az első gyilkosságból is nyilvánvaló ez. És nem csak a háborúkról, nem csak a terrorizmusról, nem csak a nagyhatalmak agressziójáról, hatalomészségéről van itt szó, hanem egy bennünket, egyszerű embereket, hétköznapi embereket sokkal inkább érintő pusztításról. Emlékezzünk Jézus szavaira, aki a hegyi beszédben rámutatott arra, hogy a gyilkosság az nem csak egy olyan szörnyű dolog, amelyet néhány periférián élő, elvetemült ember elkövet, hanem bizony mindannyiunkat érint. Hiszen mit is mond Máté evangéliumának 5. fejezetében? Így tanít bennünket. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Itt van közel tehát. Itt van közel a gyilkosság. Itt van közel a másik elleni indulat. Nem kell tehát kés, nem kell pisztoly, nem kell méreg a gyilkossághoz. Elég hozzá a szavakban megnyilvánuló agresszió, harag, amely meg lehet, nem pusztítja el a testet azonnal, mint egy hatásos fegyver. Azonban a lélekben nagy rombolást végez. Ha ezt végig gondoljuk, akkor rá kell ébrednünk, hogy talán nap mint nap gyilkolunk. Szavainkkal, mozdulatainkkal, tekintetünkkel, amelyek mind a bennünk lévő ellenséges indulatról árulkodnak. És lehet, hogy nem mondjuk ki, lehet, hogy az ellenközéjét állítjuk, de mégis pusztít. Ezzel a pusztulással és pusztítással szembesült Ézsaiás is, aki élete folyamán 5 háborút élt meg. Ezek között volt belső lázadás és külső ellenség támadása is. Tehát nem csak nekünk, 20. 21. századi embereknek az alapélményünk a pusztítás, hanem így volt ezzel a Krisztus előtti 8. században élő próféta is. Az az érzése lehetett, hogy a korabeli világban nekik, zsidóknak pusztulniuk kell. Minden erő arra törekszik, hogy Isten kertjét, Isten teremtő munkáját semmivé tegye. Azt érezhették, hogy egy harcmezőn élnek. És a teremtés előtti kietlenség kezdi újra visszahódítani a terepet. A pusztítás gyökere az indulat, az agresszió. Ebből következik, hogy logikusan, ha végig gondoljuk a dolgot, valami módon ezt az agressziót, ezt a motivációt, ezt a belső mozgató rugot kellene semmivé tenni. És akkor minden rendben lenne. Igen ám, de ez sem lehetséges, mert agresszió nélkül nem tudnánk tenni semmit. Ugyanis, ha egy kevés is, de agresszió kell ahhoz, hogy egyáltalán önálló személyiségként megjelenjünk a másik emberek előtt. Hogy tegyünk valamit, hogy identitásunk, önazonosság, tudatunk alakuljon ki. Hogy a világban önálló lényként megjelenjünk, megszólaljunk, saját akaratunkat is érvényesítsük. Az élet ösztönhöz tartozik tehát az agresszió. Ilyen értelemben pozitív energia lehet. Nem lehet semmivé tenni, mégis sokan úgy próbálják hatástalanítani a külvilág felé irányuló agressziójukat, hogy azt lenyelik, magukba fordítják. Ez az úgynevezett szakkifejezéssel élve autoagresszió, az önmagam felé irányuló indulat és dű, amely szintén pusztításhoz vezet, nem a környezet, nem a többi ember, hanem önmagam pusztításához, önpusztításhoz. Alkoholisták tömegei, narkósok, gyomorfekélyesek, szívbetegek, lelki betegek, mind-mind az önpusztítás, a lenyelt indulat nyilvánvaló jelenlétének a tünetei. És azt is tudjuk, hogyha egy kuktán elzárjuk a szelepet, ami a nyomás miatti gőz kiengedésére szolgál, az fel fog robbanni. Igen, így vagyunk a belső indulatainkkal is. Vagy kimegy valami módon, vagy mi magunk megyünk tönkre. Ilyen korban élünk, tehát ilyenek vagyunk mi emberek. Vannak bennünk indulatok, és ez nagyon gyakran lényegi tulajdonságunká válik, pusztítássá válik. Környezetünk fele barátunk önmagunk pusztításává. És ne gondoljuk, hogy kor teljesen más, mint a többi. Ne gondoljuk azt, hogy ez a legrosszabb kor, mert ezt tapasztalta Ézsaiás is. Tapasztalta, hogy akkoriban is ez volt a felállás. Maximum akkor sokkal több háború volt, és sokkal inkább, sokkal könnyebben fegyvert ragadtak az emberek. Azonban a pusztítástól és pusztulástól megterhelt korba villámcsapásként dördül az isteni ige, amelyet Ézsaiásnak átadott az Úr. És átadja nekünk is, és nekünk is elmondja, számunkra is érvényes. Egy olyan ígéret, egy olyan ige, amely a mai alapigénk, nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki. Mondja ezt az ige. Mondja ezt az ige egy olyan szövegkörnyezetben, amelyben arról van szó, hogy az édeni állapotok helyreállnak. Hogy a vadállatok, igen, az ellenséges, a ragadozó, a félelmetes állatok is barátokká lesznek. Hogy nyugodtan oda lehet engedni a kisgyermeket a viperához. Hogy nyugodtan együtt lehet az oroszlánnal és a párduccal. Az az állat, ami most az eledele. Igen, van egy tapasztalás, van egy emberi tapasztalat arra nézve, hogy pusztítunk és pusztulunk. Azonban Istennek igéje a nagy de, vagy ahogy Gyökösi Endre szavaival élve kifejezhetem magam, a nagy mégis. Van egy emberi tendencia, van egy emberi lejtmenet, mégis van egy másik irány. Van egy megfordulási irány. A háború és pusztítás közepette Ézsaiás egy olyan korról beszél a felolvasott igében, a hosszabb ige szakaszban is és alapigénkben is, amely korban nem lesz pusztítás. Nem lesz pusztítás Isten szent hegyén. Nem csupán az emberek szívében múlik ki az agresszió, hanem a veszélyes állatok, a párduc, az oroszlán, a medve, a vipera is megszelidül. Az édenkertről készült képek juthatnak eszünkbe, ahol az ember hatalmas barátságban volt ezekkel az állatokkal. Az ember és a természet nagy békességben él. És ez beszél arról is, hogy azért lehetséges ez a nagy békesség, mert tudja kezelni az agresszióját, és tudja letenni az agresszióját az ember. És valóban erről van szó. Isten munkája nyomán helyreállhat az a világrend, amely a teremtéskor még épp volt, és amely az emberi bűneset folytán széttöredezett. Hogyan lehetséges, ezt tehetjük fel a kérdést, mert szép szavakat mindenki mondani tud, könnyen lehet szép jövőképet vizionálni, de amikor bele kéne állni abba a munkába, ami egy ilyen jövőhöz elvezet, akkor már gyakran elfogy a lelkesedés, elfogy az ötlet, elfogy a ráció, hogy hogyan is lehet mindezt megtenni. Hogyan lehet az emberben felgyülemlett agressziót mederben tartani? Hogyan lehet a természettel és önmagunkkal megbomlott egyensúlyukat eredeti állapotba hozni? Hogy lehet a háborúkat, a belső és külső háborúkat megállítani? A gyűlölség tüzét kioltani? A világtörténelem nagy kérdéseire megoldás nem más, mint a békesség szerzője. Nem más, mint Jézus Krisztus, aki megbékéltetett bennünket, elsősorban Istennel. Ézsaiás és kora számára a messiás csupán a távoli jövő reménysége volt. Bizonyos reménység, de a távoli jövő reménysége. Azonban számunkra, akik már Krisztus után élünk, valóság. Történelmi tény és szívbéli valóság is. Ugyanis Jézusban megnyilvánult az Isten békéltető munkája. Igen, Isten nem nyelte le a haragját. Neki is volt haragja. Ellenünk, a bűnös ember ellen, az ajándékait visszautasító és az ajándékait tékozló ember ellen volt haragja. Isten sem különbözik ebben tőlünk. Abban viszont különbözik, hogy ezt a haragját kitöltötte. És Jézus Krisztus elhordozta ezt. Értünk. Nem kell tehát félnünk. Nem kell tehát rettegnünk a bűneink miatt, és szabad utat engedhetünk a fejlődésnek. Igen, Jézusban megnyilvánult Isten békéltető munkája, és ő általa békességünk lehet. Van egy hely, ahova oda lehet járulni. Van egy hely, ahol el lehet kérni a tanácsot és az utat. Hogy lehet egy negatív előjelű energia pozitívvá. Hogy lehet egy romboló indulat építővé? Igen, hogyha Isten országa a messiási kor, akkor azt kell mondanunk, hogy olyan ez, mint egy mustármag, amely egy belőle kinövekedő fához hasonlít. Jézus a mustármag, az ember Isten, mi pedig ennek a fának az ágai kell legyünk. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki. A szent hegyen nem pusztít senki. Az Ószövetség korában a szent hely nagyon fontos volt, ez volt az a hely, ahol Istent imádták, a zsidók számára egyetlen szent hely volt, a jeruzsálemi templom, és az agresszió különös módon olyan utat talál, amely nem pusztítást eredményez a szent helyen. Érdemes ponton arra gondolnunk, hogy Jézus és a samáriai asszony, amikor beszélgettek a szent helyekről, a szent hegyekről, akkor mit is mondott Jézus? Jézus azt mondta, hogy már nem ezek a szent hegyek a fontosak, hanem az atya imádói lélekben és igazságban kell tiszteljék. Hatalmas forradalom volt ez. Hatalmas forradalom, mert tulajdonképpen az Isten tiszteletének külsődleges formái helyett az emberi lélek és az emberi szív kerül előtérbe. És ezt érezzük, és ez válik nyilvánvalóvá, amikor arról szól Jézus Krisztus, hogy Isten országa közöttetek és bennetek van. Nem itt vagy ott, vagy amott, ahova el kell zarándokolni. És ezzel a megszentelődés szféráját a mi életünkbe helyezi. És azt mondja, hogy a saját életetekben kell jónak lenni, nem csak a templomban. Ezért olyan szörnyű és néha brutális az ítélete Jézusnak azok ellen, akik csak hallgatják az igét. A szent hegyen hallgatják, utána hazamennek le a völgybe, aztán élik a bűnös életüket. Jézus nekünk is azt mondja, hogy a szent hegyen fontos, hogy meghalljuk az igét. Fontos, hogy egy templomba érkezve elcsendesedjünk és megnyíljunk Isten előtt, de alapvetően az Isten igének a cselekvését otthon, munkahelyünkön, iskolánkban, barátok között, emberi kapcsolatainkban kell megvalósítsuk. És így lehetséges az, hogy nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki. És az ézsaiási proféciát így módon magunkon kell elkezdeni. Igen, magunkat kell neki ajánlani. Magunkban kell megállt parancsolni a pusztításnak és átformálni pozitív erővé. Ez azonban természetesen nem működik úgy, ahogy Münchhausen báró kihúzta magát a mocsárból, megragadta a saját haját, azt kirántotta önmagát. Kell valaki, aki kihúzzon bennünket a kelepcéből. Jézus elé kell rakni agressziónkat, Isten elé negatív, támadó indulatainkat. Olvassuk végig a zsoltárokat. Mennyi szörnyűséges zsoltár van. Ha az énekeskönyvet a kezünkbe veszük, látjuk, hogy egy csomó ki van húzva. Nagyon sok vers, annyira szörnyűséges. A zsoltáríró Isten elé vitte az indulatát is. Nem volt annyira szégyellős és szemérmes, hogy szívének azokat a zugait ne tárná föl Isten előtt, amelyek bizony haraggal vannak tele. Ő föltárta és elmondta, és születtek meg számunkra a borzasztónak tűnő átok zsoltárok. Lássuk meg a haragvó embert ebben, aki Isten előtt feltárta az ő haragját, és Isten elé vitte. Mert tudta, hogy csak így lehet kezelni, és csak így lehet úgy kezelni, hogy abból ne pusztulás származzon. Így hívjuk segítségül Jézust mi is dühös perceinkben. Persze ez a legnehezebb, mert amikor az ember dühös, akkor ritkán tud gondolkozni, de tegyük meg ezt az ő szent lelkének erejével, és ő leszereli a pusztítót, aki bennünket kíván felhasználni. Így módon a keresztény ember és a keresztény közösség visszatalálhat, ha csak saját körein belül is, és nem globálisan, visszatalálhat az édeni állapotokhoz. Amikor nem pusztítjuk környezetünket, és amilyen mértékben energiát és nyersanyagot ad nekünk, mi olyan mértékben gondozzuk azt. Amikor pusztító haragunk, ellenségeskedésünk elpárolog, és derűs, egymás szerető közösségé válunk. De nem olyan módon, hogy haragunkat lenyeljük, mert az mindig egy utólagos robbanáshoz vezet, hanem az valósuljon meg, hogy mindenkor Jézus elé tesszük a mi haragunkat. A Jézus Krisztus közösségében így módon már nem igaz az az ősi emberi tapasztalás, amely az ember embernek farkasa mondásban megnyilvánul. Hanem ahogyan ő példát adott, a 38 éve beteg ember meggyógyításakor, aki éveket ült a medence mellett, és senki nem volt, aki belökte volna, akkor, amikor az angyal felkavarja vizet, és gyógyító erővel bírna a víz, oda ment Jézus, és amikor legfőbb panaszát meghallotta, elcsodálkozott, nincs emberem. A keresztény közösségben az ember, ember kell legyen a másik ember számára, nem pedig farkas. A messiási uralom tehát így valósulhat meg, először a szívemben, utána a környezetemben és a kapcsolataimban, közösségeimben. Végül pedig, ahogy alapigénk mondta, tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Igen, lesz egy olyan idő, Van egy olyan reménységünk, hogy ez az Isten országa nem csak lokális lesz, nem csak a mi szívünkben, a mi közösségünkben, a Biblia körökben, a baráti közösségekben, a hívő közösségekben lesz valóság, nem csak egy ilyen kis falak közé bezárt érzés és mozgalom lesz, hanem globálissá válik. Mindenre kiterjed. Ezt az ószövetségi író úgy próbálta megfogalmazni, hogy a tengert a víz borítja, úgy terjed az egész földre, mindenkire az Úrnak ismerete. Tele lesz az egész föld az Úr ismeretével. Eljön tehát egy olyan kor, amikor az Urat mindenki ismerni fogja, ahogyan a tengert a víz borítja, olyan teljességgel, olyan tökéletességgel, amikor is elvész a tükör általi homályosság a szívünkről, a szemünkről, és eljön a színről színre látás ideje. Addig is Isten adjon erőt, Szentlélek által, kitartást, az, hogy tudjuk komolyan venni a mi életünket, tudjunk tudatosan élni, oly módon élni, hogy nem elkendőzzük, nem tudomást nem veszünk a mi haragunkról, hanem azt őszintén feltárjuk a mi teremtő, megváltó Úrunk előtt. És így válik valósággá Szent Lelke által a mi életünkben is a mai Isten tisztelt alapigéje. Nem árt és nem pusztít, szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Amen. Urunk Istenünk, megvalljuk, hogy sok békétlenség, indulat, harag, negatív indulataink másokra való kivetítése van jelen a mi életünkben, a mi szívünkben. Gyakran erről nem akarunk tudomást venni, jól neveltek szeretnénk lenni. Meg akarunk felelni neked és környezetünk elvárásainak. Hálát adunk azért, hogy egy olyan víziót, egy olyan látomást osztottál meg velünk, amely arról szól, hogy van lehetőség az igazi békességre. Van lehetőség előtted feltárni szívünknek legrejtettebb zugait, és te felemeled, és azért lesz szívünk, aki felemeli. Így áld meg mindannyiunkat. Adj igaz önismeretet, és adj igaz békességet Jézus által. Könyörgünk szeretteinkért, családainkért, akik legtöbbször a mi indulatainknak villámhárítói. Áld meg kapcsolatainkat, barátainkat, különböző közösségeinket, amelyek körbevesznek bennünket, amelyekbe olyan jó tartozni, de mégis nehézségeink vannak, mert békétlenek vagyunk. Adj békességet, kérünk, és hadd lehessünk békekövetek itt ebben a városban, azon a helyen, ahol élünk, és hadd lehessünk békekövetek azok között, az emberek között, akik közé teremtettél mindannyiunkat. Jézus Krisztus nevében kérünk, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.